A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva, énekeljük a 385. dicséretnek az első, a 14. és a 17. versét. A 385. dicséret első, 14. és 17. versét, az első vers így kezdődik: keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról. A gyülekezet foglalja el hét, és erre a síralomra válaszként a 276. dicséret első, második és negyedik versét énekeljük: egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a református bibliaolvasó kalauz szerinti mai ünnepi zsoltárból, a Zsoltárok könyvének 37. részéből, az első 11 versből.
Vigasztalás a bűnösök szerencséje miatt kesergőknek. Dávidé, ne bosszankodj az elvetemültek miatt! Ne irigykedj a gonosztevőkre, mert hirtelen levágják őket, mint a füvet, s elfonnyadnak, mint a gyönge növény. Bízzál az Úrban, és cselekedj jót, e földön lakjál, és hűségesen élj. Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza igazságodat, mint a világosságot, és jogodat, miként a delet. Csendesedjél le az Úr előtt, és türelmesen várjad őt. Ne bosszankodjál azon, hogy azoknak szerencsés az útjuk, akik álnok tanácsokat követnek. Szűnj meg haragudni, hagyj fel a heveskedéssel, ne bosszankodjál, az csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kipusztulnak, de akik az Úrban remélnek, ők öröklik a földet. Még egy kevés idő, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nem találod. A szelídek öröklik a földet, és elégedettek lesznek sorsukkal. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, hogy békességünk legyen, hogy lecsillapodjunk te benned, mert háborog a mi lelkünk bűneink miatt, körülményeink miatt. De köszönjük, Urunk, hogy nálad van csendesség, békesség és öröm. És köszönjük, hogy te reád nézhetünk, hisz az Atya is benned gyönyörködik, és azt mondja nekünk, hogy rád hallgassunk, és téged figyeljünk, téged szemléljünk. Köszönjük, hogy az igében ez van megírva. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy te benned gyönyörködjünk. Kérünk, hogy add, hogy vigasztalást, reménységet nyerhessünk a te igédből most az ige hirdetésen keresztül. Nyisd meg a szívünket, és add, hogy amit meghallottunk, azt befogadhassuk, és megcselekedhessük. Köszönjük neked ezt, hogy ezt kérhetjük a te nevedben. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 51. részéből, a 19. versből hirdetem nektek. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és bűnbánó szívet, Istenem, nem veted meg. Az ige hirdetésére készülve a 231. dicséret első versét énekeljük: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen, a 37. Zsoltárban, a 4. és 5. versben. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnap éppen október 6-ára esik, amely nemzeti gyásznap Magyarországon. Ilyenkor emlékezünk meg a 13 aradi vértanúról és a 14-ről, a Pesten kivégzett Batthyány Lajosról. És amikor a kalóz szerinti mai ünnepi zsoltárban azt olvassuk, hogy a szelidek öröklik a földet, és elégedettek lesznek sorsukkal, akkor felmerül bennünk az a kérdés, hogy vajon miért bukott el a szabadságharc. Felhozza igazságodat, mint a világosságot, és jogodat, miként a delet. A magyarságnak egy bizonyos világos, éppen a sötétség és az önkényuralom kezdetét jelenti. Mégis most forduljunk ehhez a zsoltárhoz, hogy Isten megvilágosíthassa előttünk azt az utat, amelyen járnunk kell, egyénileg és mint nemzet egyaránt. A zsoltár arra buzdít, hogy bízzál és ne bosszankodjál. Így kezdődik az első vers, ne bosszankodj az elvetemültek miatt, ne irigykedj a gonosztevőkre. Isten sokszor nem úgy munkálkodik, mint azt mi elvárnánk tőle. Az elvetemültek és a gonosztevők sorsa nem rögtön a pusztulás. Ebben a zsoltárban is olvasunk erről a gondolatról, de még bővebben, részletesebben fejti ki ezt Isten igéje a 73. zsoltárban. Hadd olvassak belőle néhány verset. Bizony jó Isten Izraelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek, de az én lábam már-már megbotlott, és lépteim kis hián megtántorodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, amikor láttam a gonoszok jó előmenetelét, mert halálukig nincsenek kínjaik, és kitart az erejük. Nincs részük a halandók nyomorúságában, és nem ostorozzák őket, mint más embereket. Ezért kevéség a nyakuk ékessége, ruhagyanánt erőszak borítja őket, a kövérségtől kidülled a szemük, elméjük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, gonoszul szólnak, fennhéjázva elnyomást emlegetnek, az ég ellen is föltátják szájukat, és nyelvüket körbejáratják a földön. Ezért fordul feléjük a nép, és mint a vizet mohon isszák szavukat. Azt mondják, honnan tudná ezt Isten, lehet-e tudomása erről a magasságosnak, íme ezek a gonoszok. Örökös biztonságban vagyon gyűjtenek, bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és hiába mostam ártatlanságomban a kezemet, mert nyomorúság ért minden napon, és ostorozás minden reggel. Ha azt mondtam volna, én is így beszélek, íme fiaid nemzedékét árultam volna el. Gondolkodtam ezen, hogy megérthessem, de túl nehéznek tűnt ez a szememben, míg be nem mentem az Isten szent helyére, és akkor megértettem sorsukat. Bizony síkos földre helyezted, pusztulásra vetetted őket, mind elpusztulnak egy szempillantás alatt, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Ha fölkelsz, Uram, úgy veted el őket, mint az álomképet ébredés után. A 73. zsoltár egész részletesen írja le azt a gondolatot, amit a 37. zsoltár csak röviden így fogalmaz meg, ne bosszankodj az elvetemültek miatt, ne irigykedj a gonosztevőkre, mert hirtelen levágják őket, mint a füvet, és elfonyadnak, mint a gyönge növény. Egyedül Istennél érthetjük meg az igazság működését, úgy, ahogyan a 73. Zsoltár írója is írta, hogy nem értette, túl nehéz volt neki, egész addig nem értette az egészből semmit, amíg el nem ment az Úr szent helyére, az Isten templomába, és ott megértette, hogy hogyan is működnek Isten dolgai. Egyedül Istennél érthetjük meg az igazság működését, és ezért az első kérdés, amit Isten feltesz nekünk, hogy milyen is szívünk állapota. Vagyis gyönyörködik-e az Úrban? Ez a legfontosabb kérdés. A szerelmesek egymásban szoktak gyönyörködni. Gyönyörködhetünk egy naplementében, egy szép festményben, vagy egy csodálatos zenedarabban is. De itt a héber ige egy olyan igetörzsben van kifejezve, amely inkább a kölcsönösséget sugallja. És ilyen értelemben szól gyönyörködésről, örvendezésről, mint kölcsönös viszonyról, bizalomról, szeretetről. Gyönyörködj az Úrban, és Isten is gyönyörködik benned. Gyönyörködik benned Isten, és akkor tudsz Istenben gyönyörködni. Gyönyörködsz az Úrban, szereted őt, bízol benne, gyönyörűségesnek tartod akaratát. Ahogyan egy szép énekünk megfogalmazza, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat, szent igazságodat. Felmerült bennem az a kérdés, hogy egyáltalán miben lehet gyönyörködni. Egy érző, szívű ember gyönyörködik a szépben, egy tudós a világegyetem rendjében és törvényszerűségeiben, de gyönyörködhetünk a jóban, a becsületben és mindenféle erényben. A 119. Zsoltár írója Isten törvényében és parancsolataiban gyönyörködik. Az Úrban gyönyörködni azt jelenti, hogy feltétel nélkül bízom benne, szeretem őt, és örömet okoz mindaz, amit Isten szerez, teremt, előhoz, amire elvezet. És bizony ebből már következik a folytatás is, és megadja neked szíved kéréseit. Itt van ez a bizonyos kölcsönösség, amiről szóltam. Ha a szívünk gyönyörködik az Úrban, akkor a kérései meg fognak felelni Isten szándékainak, akaratának, kéréseinek. Tehát ha a szívünk gyönyörködik az Úrban, akkor a szívünk kérései megfelelnek annak, amiben Isten gyönyörködik. Ami az ő akarata, ami az ő szeretete, az ő tanácsa, az ő végzése a mi életünk felől. És amikor végig gondoltam, hogy milyen kéréseink is szoktak lenni, hiszen tele vagyunk kérésekkel, mert tele vagyunk vágyakkal, akkor végigvettem magamban, hogy a szemünk, a fülünk, az orrunk, az ínyünk vágyaival, azaz az érzékeink vágyaival, amelyek csak erre a földre irányulnak, hogy mit együnk, mit ígyunk, stb. És ugyanakkor a szívünk tele van olyan vágyakkal is, amelyek a szeretetre, a velünk való törődésre, az elismerésre, a fontosságra, a társadalmi pozícióra, az előrehaladásra, a karrierre vonatkoznak, és azt hiszem, hogy sorolhatnánk a végtelenségig. De ha egyszer igazán úgy belegyönyörködünk, vagy belegyönyörödünk az Úrba, akkor a vágyaink és kéréseink vele kapcsolatosak lesznek. És ha kéréseink Isten akaratával találkoznak, ugyan miért ne adná meg azt az Úr, amit kérünk tőle? Ha gyönyörködünk az Úrban, akkor számunkra az ő akarata, az ő kérései, az ő parancsolatai lesznek fontosak. Akkor mi is azt szeretjük, amit ő szeret. Mi is azt kérjük, amit ő akar adni. És akkor természetes, hogy amit kérünk tőle, azt ő meg is fogja adni. Dávid király a halála előtt így gyönyörködött az Úrban: teljes szabadításom és minden kívánságom belőle sarjad. Vagy egy másik fordítás szerint: minden javam, minden örömem belőle sarjad. Pedig Dávidnak igazán nehéz élete volt. Egészen addig, amíg királyá nem kenték, folyton Saul király üldözte őt, és mindig veszélyben forgott az élete. Aztán, amikor végre ő lett a király, hogy úgy mondjam, akkor sem nyugodhatott sokáig a babérjain, mert csak hamar bűnbe esett, és Isten a saját házából hozott fenyegetést a számára, amikor fia Absalom üldözte, és sorolhatnánk tovább életének azokat a szomorú eseményeit, amelyek mind-mind tulajdonképpen az ő bűnében gyökereztek, annak a következményei voltak, mert Isten nem hagyhatta azt, hogy Dávid királyi élete, amely világító példa volt mindenki számára, olyan irányba kanyarodjék, hogy paráznaságba és gyilkosságba essen. És hogyha ez megtörtént, akkor arra való tekintettel, ahogy mondja az ige, hogy okot adtál az Úr gyűlölőinek a gyalázkodásra, ezért a saját házából támasztott ellenfeleket a számára. És Dávid királynak 4 gyermeke halt meg. Nem volt könnyű élete. Mégis élete utolsó pillanataiban így vallott: teljes szabadításom és minden kívánságom belőle, vagyis Istenből sarjad. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Tudunk-e így gyönyörködni az Úrban, hogy ő is tudjon bennünk gyönyörködni, mert Krisztus él bennünk? Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. De tovább folytattam ezt az igét, mert ehhez kapcsolódik még egy gondolat cselekedeteink irányultságáról. Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Ha gyönyörködünk benne, akkor az azt is jelenti, hogy megbízunk benne. Mert hát valakiben csak akkor tudunk gyönyörködni, hogyha meg is bízhatunk benne. És akkor ráhagyhatjuk magunkat. Akkor ráhagyhatjuk az útjainkat. De nem úgy, ahogyan az engedékeny anya ráhagyja gyermekére a csintevéseket, hanem úgy, ahogyan egy régi fordítás megfogalmazza: hárítsd az örökké valóra utadat. Tehát nem így ráhagyni, hogy na jó van, akkor rendben van, most én már nem kínlódok tovább a saját útjaimmal, hát itt van Isten, majd kínlódjon ő, hanem hárítsd az örökké valóra utadat. Szó szerint gördítsd rá terheidet, add át neki a problémáidat, a terveidet, a céljaidat, a vágyaidat, az egész élet utadat add át neki, és akkor majd ő teljesíti, majd ő megcselekszi. Megcselekszi az ő munkáját, amely a tiéd is lesz, ha rábíztad magad, mert ő vezet és beteljesít. És megint csak hadd hozzam Dávid példáját, mert Dávid életében pontosan ezt látjuk, hogy olyan sokszor hagyta az Úrra az ő útját. Nem állt bosszút Saulon. 2 is a kezében volt, 2 is megölhette volna. A katonái 2 is javasolták, hogy na most itt van az alkalom, hogy az Úr kezedbe adta a te ellenségedet, végezz vele. Nem, Dávid király Istenre bízta az ő útját. Istenre bízta az, hogy ha Istennek tetszik, majd bosszút áll Saulon mindazért, amit elkövetett ellene. És nem bántotta, sőt, kifejezte azt a tiszteletét, hogy Uram, Saul király, látod, itt voltál az én kezemben, mégsem emeltem rád kezet. És aztán máskor amikor bűnbe esett Becsabéval, és eljutott a bűnbánatra, akkor is Istenre hagyta az ő útját, mert benne reménykedett. Tőle várta a megoldást, tőle várta a bűnbocsánatot. Mert ha Istenre gördítjük a terheinket, hogyha Istenre hárítjuk az útjainkat, ilyen értelemben hagyjuk Istenre a mi útjainkat, akkor valóban ő véghez viszi bennünk, és véghez viszi általunk mindazt, amit eltervezett. És így jutunk el az utolsó gondolathoz, vagy azt is mondhatnám, hogy így kanyarodunk vissza az istentisztelet elejéhez, mert kell szólnom még a vértanúságról és a megváltásról, hiszen az aradi 13 annyira szerette a szabadságot, annyira szerette a magyar hazát, hogy a vértanúságig hű volt hozzá. Ez szép dolog volt, és megemlékezésre való példa ami számunkra, de mennyivel fontosabb az, hogy Jézus annyira szerette Istent, és olyan mértékben gyönyörködött az Úrban, az Atya akaratában, hogy az életét tette le Isten akaratára, de az ő vértanúságát nem is vértanúságnak nevezzük, mert az a mi megváltásunk volt, hogy ne Isten ellenségei legyünk, hanem tudjunk mi is az Úrban gyönyörködni, mert ez az emberi élet célja és értelme. Jézus a kereszten áldozta oda magát a mi bűneink miatt, hogy mi visszataláljunk Istenhez, és érvényes legyen ránk nézve is a Zsoltár szava, gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit, hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen. Ráfelelő énekként a 294. dicséret első két versét énekeljük, Jézus vígasságom. Urunk Istenünk, hadd magasztaljunk téged, hadd gyönyörködjünk benned, hadd adjuk át az életünket, hogy te irányítsd, te adj bűnbocsánatot, te adj örök életet, te adj vezetést a mindennapjainkra. Hadd hagyjuk rád az utainkat, és akkor te megcselekszed majd velünk és rajtunk keresztül másokban mindazt, amit elterveztél. Akkor majd teljesíted és megadod szívünk kéréseit, mert azok csak arra fognak irányulni, ami kedves neked. Kérünk, hogy így munkálkodj bennünk személy szerint, egyen-egyenként, így munkálkodj a mi gyülekezetünkben, és most különösképpen hadd könyörögjünk azért, hogy így munkálkodj a gyászolókban. Urunk, az elmúlt héten olyan sokszor kellett megállni ravatal mellett. Te látod, hogy a temető a mulandóságnak, a szomorúságnak, a gyásznak a helye, mégis hadd kérjünk téged arra, hogy akiknek a szíve megnehezedett, tudjanak benned gyönyörködni a te akaratodban, hiszen az a legjobb, még ha mi nem is tudjuk megérteni, még hogyha mi nem is tudjuk fölfogni, mégis hadd bízzák és hadd bízzuk a mi utainkat egyedül rád. És így kérünk minden betegünkért, minden kórházi ágyon vagy otthoni betegágyon fekvő testvérünkért, így kérünk azokért, akik kísértések között vannak, akár földi, testi, akár lelki értelemben vett kísértések között. Hadd könyörögjünk azokért, akik csüggettek, akiknek az élete megrodjant valami miatt, és hadd könyörögjünk hazánkért is, hadd könyörögjünk országunk vezetőiért, hogy te adj bölcsességet nekik, hadd kérjünk azért, hogy minél több magyar embernek a szíve hadd tudjon benned gyönyörködni, hadd ismerjenek meg téged, hadd jussanak élő hitre te benned, mert egyedül ekkor nyerjük el problémáinkra a megoldást, kérdéseinkre a választ. Így vezess bennünket, Urunk, az örökké valóság felé. És kérünk, hogy hallgass meg a mi csöndben magunkban elmondott imádságainkat, magasztalásunkat és kéréseinket egyaránt. Amen. Ki azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak.